az ember, mint főszereplő, mint mentő, nincs jó állapotban mentálisan, egyre leharcoltabb, egyre kimerültebb, akkor vélhetően a vele kapcsolatba kerülő állatállomány is egyen-egyenként sokkal gyengébb minőségű segítséget fog kapni. Az állatmentő, állatvédő ember viszonylag jól van, kompakt, koherens, jól funkcionáló karakter, remélhetőleg rábízott állomány, vagy menhely, vagy gondozási helyszín is jó állapotban maradhat. Ezért fontos, hogy az ember milyen mentális állapotban.
Vizslafotózás podcast.
A Vizslafotózás alapítója Göbjös Péter indította ezt a podcast sorozatot azzal a céllal, hogy ösztönözzön a közösség erősítésére, okos és egészséges cselekvésre és fenntartható működésre. Hogyan támogathatjuk az állatvédelmet úgy, hogy közben saját életünk ne kerüljön veszélybe? A sorozat a valódi kihívásokra fókuszál, messze túlmutatva a pénzügyi nehézségeken. Vendégeivel, állatvédőkkel és szakértőkkel mély és őszinte beszélgetésekbe kezdett az állatvédelmi szervezetek kihívásairól és megoldási lehetőségeiről. Antal Gábor, krízisintervenciós tanácsadó, szakpszichológus. Sok évvel ezelőtt észrevette, hogy a hazai állatvédelemben mintha nem lenne jelen a pszichológiai megközelítés. Sajnos. Sem az állatvédők, állatmentők mindennapjaiban, sem a társadalmi nyilvánosság előtt. Ezért úgy döntött, hogy a két területet közelíteni kezdi egymáshoz, és lélektani tudását felajánlja az érintetteknek. Magyarországon úttörőként kezdett, és az eltelt idő alatt számos témában, mint például az állatkínzók lélektana, az állatvédők kiégése, vagy az ember és állat közötti kapcsolat adott rádiós interjúkat. Emellett előadásokat is tartott, legyen az konferencia, vagy az Állatorvostudományi Egyetem szakállatorvos képzése. A műsor házigazdája Göbjös Péter, a Vizslafotózás alapító fotósa. Mérnök informatikus és tanári diploma megszerzését követően több mint 10 évig IT-s multivilágban dolgozott, majd mégis visszatért a gyerekkori szenvedélyéhez, a fotózáshoz. 10 éve fotóz kutyákat és gazdikat saját műtermében, 3 éve mentorál fotósokat.
Egy szakembert köszönthetünk itt, egy pszichológust, és pontosan mi a megnevezésed? Még szereted, hogyha jobban azonosítanak, nem csak sima pszichológusként.
Hát az, hogy én mit szeretek, az teljesen mindegy. Igazából elsősorban ember vagyok, másodszorban pedig szakpszichológus, krízis intervenciós területtel, de gyakorlatilag bármilyen lélektani dolog érdekel, és próbálok segíteni az embereknek általános pszichológiai dilemmákba, meg elakadásokba. Szerintem ez bőven elég.
Hát, és nem csak embereknek, csak úgy bármilyen embernek segítesz, hanem azért az állatvédelemben is belefolytál. Volt ugye egy kutatásod még 3 évvel ezelőtt, aminek a kapcsán ugye sok állatvédővel beszélgettél, és mély interjút csináltál, ami alapján azért van már rálátásod a témára.
Van, lehet azt mondani, hogy van, de ez egy úttörő munka, tulajdonképpen nem nagyon van előélete. Nem igazán találtam a hazai szakirodalomba a kiégésre fókuszáló kutatásokat. Nekem ez volt a célkitűzésem, hogy mivel közel áll hozzám az állatvédelem magánemberként, és pszichológiai praxisban pedig megjelennek állatorvosok, állatvédők is nálam a kanapén, mert hogy ők is emberek, és van sok fájdalmuk, meg dilemmájuk, de hogy valahogy a kiégés ez egy közös nevező náluk előbb-utóbb ebbe a megterhelő tevékenységbe, úgyhogy úgy döntöttem, igen, 1-2 éve, hogy nézzük meg mély interjú kapcsán, aki hajlandó kötélnek állni. Természetesen ez anonim volt, tehát mai napig én nem adom ki a neveket, akikkel interjúztattam. Kíváncsi voltam, hogy ők mit gondolnak a saját professziójukról, hivatásukról, mik a buktatók, mik az előnyök, mik a hátrányok, és hát nagyon érdekes, de mégiscsak egy irányba mutató kép kezdett el kialakulni.
Hú, hát most azért rá kell kérdeznem, hogy mi ez az egy irány. Bemutató dolog.
Az egy irány az talán az, hogy mindenképpen arról számolnak be ezek a, hívjuk őket nyugodtan kollégáknak, mert az állatvédelemben ők kollégák, hogy valahogy a kimerültség, a túlhajszoltsága, a folyamatos készenlét vagy éberség, rendelkezésre állás jellemzi őket, és ha már ez jellemzi őket, akkor nem kell nagy fantázia részünkre, hogy belássuk, hogy előbb-utóbb ez megterhelő lehet. És van egy ördögi kör, hogy minél inkább megterhelő valakinek a napi igénybevétele, mindegy, hogy mi a hivatása, annál inkább nehéz lesz az ellazulás. Tehát nekik ellenpontozni azt a fajta terhelést, amit az élőlények, az állatok mentése, gondozása, ellátása okoz, vagy feladatú rájuk, az baromi nehezen tudják kioltani, kielégíteni a saját vágyaikat, és akkor itt egyre izgalmasabb dolgok előbukkanhatnak, hogy hol a határ abban, hogy ki a fontosabb. Én, a főszereplő, vagy a mentett állat. Ezek baromi nagy lelkiismereti dilemmák embertársainknak, és ilyen szempontból meg akkor ez egy pszichológiai kérdés is, mert én azok közé, a pszichológusok közé tartozom, nem tudom, hányan vagyunk még ezzel, hogy nekem elsősorban az ember a fontos. És akkor itt teszek egy veszőt, mert ez egy állatvédelmi beszélgetés, ebben nem azt állítom, hogy az állat nem fontos. Csak legyünk józanok és logikusak. Ha az ember, mint főszereplő, mint mentő, nincs jó állapotban mentálisan, egyre leharcoltabb, egyre kimerültebb, akkor vélhetően a vele kapcsolatba kerülő állatállomány is egyen-egyenként sokkal gyengébb minőségű segítséget fog kapni. Már csak ezért is fontos, hogy az ember legyen jó mentális állapotban. Ugye gyermeklélektani igazság, ha anya jól van, akkor a gyerek jól van. Húzzuk rá párhuzamot az állatvédelemre. Ha az állatmentő, állatvédő ember viszonylag jól van, kompakt, koherens, jól funkcionáló karakter, remélhetőleg a rábízott állomány, vagy menhely, vagy gondozási helyszín is jó állapotban maradhat. Ezért fontos, hogy az ember milyen mentális állapotban van. A kiégés pedig egy jó fokmérője.
Csak nekem mindig ez az a problémám ezzel, hogy honnan veszi észre az ember, hogy éppen a kiégés felé tart, vagy éppen hol tart abban. Nagyon nehéz megítélni magunkat, hogy hol vagyunk ebben a szituációban. Mindig azt mondja, hogy de hát én bírom a terhelést, ugye az állatvédők meg pláne, meg hogy pótolhatatlanság van benne, szükséges ugye az, hogy ő benne legyen. Uh-huh. Hogy érezzük, hogy lehet rájönni, hogy veszük észre magunkon, hogyha már rossz irányba mentünk?
Hát minimum két dolog eszembe jut erről a kérdés. Az egyik az önreflexiós készség, hogy van-e olyan működésem, kialakult-e bennem, hogy figyelek magamra, képes vagyok reflektálni magamra. Tehát a testi tünetek, szomatizációs tünetek, érzetek, egy józan, egyszerű, hétköznapi dolgokra gondoljunk. Figyelem-e magamat? Figyelem-e azt, hogy tényleg kimerült vagyok, kialvatlan vagyok, egyre inkább ingerelhető vagyok, könnyen provokálható vagyok, egyre nehezebb koncentrálnom, szó szerint úgy húzom át magam 24 órára, 24 órára a napi tevékenységekbe, az örömérzet megfakul, tehát valahogy az élvezetek, az örömök háttérbe szorulnak, nagyon-nagyon kötelességszagú lesz minden, de minden, az intimitás, az emberi kapcsolatok, az állatok ellátása. Tehát itt azért, ha a testi, szomatikus tüneteket figyelem magamba egyfelől, másfelől figyelem az érzelmi világomat, az elszürkülést, örömhiányt, valami anhedóniás állapotokat, azért ezek már az előszobái lehetnek a kiégésnek. Hát az egyik az önreflexió, tehát az, hogy észlelem, tudok-e önmagam felé kapcsolódni, elnyomom-e a testi tüneteket, a testi szenzációkat, érzéseket, vagy nem nyomom el, ez nagyon fontos, tehát ez meghatározó. Az egyik, a másik pedig talán az a, lehet egy kicsit csapdahelyzet a burnout felismerésében az állatvédőknek, hogy azért vannak sikerélmények, vannak örömök, az örökbefogadás, örökbe adok egy állatot, az egy felszabadulás, egy jó érzés, erről számolnak be a mély interjúba az alanyok, legalábbis az én kutatásomban. Akkor ott megint egy kis reménység előáll, egy kis jövőorientáltság, na érdemes mégis csinálnom, lesz holnap, talán holnap elkelnek az állatok. Tehát ugye ez nagyon érdekes, mert olyan, mintha lenne egy mézes madzag folyamatosan előttem. Egyrészt kezdek fáradni, fásulni a terhekbe, mert ugye sajnos a mentések és az állatvédelmi akciók azok végtelenek, fektetett nyolcas, sose lesz sajnos vége, legalábbis jelenlegi tudásunk szerint. Egyfelől ez kimeríthet már a gondolat is, bénító. Másfelől mégis jönnek néha új gazdik, mégis történnek látványos gyógyulások, balesetes kutyáknál, vagy egyéb állatoknál, macskáknál, bármilyen élőlénynél. Ez meg energiát adhat az illetőnek, megerősíthető, hogy lám, fontos, amit csinálok, lám, érdemes csinálni, akkor folytatom. Ettől még a kiégés ott van, mindig a tartós mintázatot kell nézni hosszú távon. Mindenkinek van fáradt napja, mindannyiunknak, ne tagadjuk. Az még nem kiégés, hogy van egy-egy lustább, vagy kimerítőbb napon, vagy hétvégén. Itt az a lényeg, hogy a gyakoriság milyen. Negyed évente? fél évente. Már lassan egy év eltelt, és nem érzem, hogy feltöltődnék. Kezdek lemondani a pihenésről. Bizarabb helyzetekben arról számolnak be szintén állatvédők, hogy nem érdemlem meg a pihenést. Hát, bocsánat, pszichológiailag ez már az önbüntetésnek a kategóriája. Tehát ez, felhívom a figyelmet az első kezdeti mondatokra, hogy ki a fontosabb, én vagy az állat? Ha én vagyok, akkor valószínű meg tudom őrizni a testi-lelki egészségemet még egy ideig, ha valóban figyelek magamra. Ebből profitálhatnak, gyümölcsözhetnek az állatok, rám bízott mentett lények. Ha az állat felé tolódik tartósan a fókusz, akkor kezdek lemondani magamról, és én ezt kimondom, ha tetszik, hanem mert látom a hozzám már néha késő jövő állatvédőket, hogy annyira le vannak merülve, és annyira le vannak erodálva, hogy nagyon nehéz őket visszahozni. És már nagyon régóta azt vallják ott a négy szem közti beszélgetéseken, hogy természetesen az állománya fontos, az állatok a fontosak. Én második vagyok a sorba, vagy a harmadik, vagy a negyedik. Szeretném közölni, hogy így nagyon nehéz lesz. Meg kell találni egy művészi egyensúlyt, hogy én is fontos vagyok.
Nagyon fontos ezt tudni, és hogy nem csak az, hogy nem érdemli meg a pihenést, hanem hogy nem is hagyhatja abba. Ha ő abba hagyná, akkor mi lenne? Egyrészt ugye nehéz elképzelni, hogy mi lenne nélküle az állatokkal, és tényleg túlságosan nagy terhet vesz magára, illetve ez a teher, ez örökké tart, vagyis azt gondolja, hogy örökké tart. Tehát, hogy ő kiszállhat-e egyáltalán ebből az állatvédelemből?
Hát ez egy nagyon szenzitív terület, hogy abba hagyni, vagy feladni, hol a határ ebbe. Most néhány dolog eszembe jut arról, hogy hallgatlak. Az egyik az például, hogy átadhatom-e másnak, akár ideig, óráig, egy napra, egy hétvégére a rám bízott állományt, vagy sem. Nekem a bizalom szó jut eszembe. Ugye amikor egy állatvédő, vagy egy állatmentő, vagy állatorvos ereje teljében van, és lelkes, és még talán az elején van ennek a tevékenységnek, akkor gondolhatja azt, hogy kicsit omnipotens vagyok, mindenható vagyok, sose fogok elfáradni, életem végig ezt tudom csinálni, sőt, sok mindent megoldok egyedül, ugye a túlkontrollos embereknek ez nagyon a gyengé, hogy ma, amit én megcsinálok, az meg van csinálva, és a többi, ezt ismerjük. Semmi gond, ezt lehet folytatni, ezt a dolgot. Ez is előszobája lesz a kiégésnek. Tehát amit te pedzegetsz most, hogy föladni, kidőlni a sorból, pihenni, stb., nekem ezzel kapcsolatban az jut elsőre eszembe, hogy tudok-e segítséget kérni. Ciki-e, kellemetlen-e, szégyen-e az, hogy segítséget kérek társaktól, akár laikusoktól, civilektől, sétáltatni, etetni, apróbb, cseprőbb ellátási feladatokba, így a hétköznapokba, vagy akár nagyobb volumenbe. Tehát hol a határ az egyén számára az, hogy behív másokat kooperálni? Eleve hogy vagyok én a kooperációval? Fel tudom-e adni azt a státuszt, a magamról alkotott képet, bármilyen kép az, én most ezt nem is akarom illetni fokozatokkal, valamilyen fajta képet a társadalomba, ezt megoszthatom-e a terheket? Így is megközelíthetjük, hogy a terheim megoszthatóak? Mert ha azt vélem, hogy nem megoszthatóak, akkor biztos, hogy össze fogok roppanni. Még ha a legerősebb is vagyok a bolygón, előbb-utóbb összeroppanok. Tehát segítséget kérni nem, hogy nem szégyen tudjuk jól, hanem végtelenül hasznos és okos dolog.
És ahogy mondod, a többiektől is, a többi állatvédőtől is kell, és egyre jobb a kapcsolat. Én is ugye most már egy csomó beszélgetésen túl vagyok, és mondják, hogy egyre jobb a helyzet, tehát vannak ilyenek, akik tudnak segíteni egymásnak, de hogy egy picit azt érzem, hogy beszélnek egymással, de kevesebb a lehetőség arra, hogy arról beszéljenek, hogy szarul vagyok, hogy legyen arra idő megosztani egymással a belsőbb dolgaikat. Mert ugye mikor beszélnek, akkor, amikor menteni kell, akkor nagyon nagy az összetartás, és az ellenkezőjét mondom, hogy közben meg óriási a rivalizáció is köztük. Tehát egymás dolgait nézik, fürkészik, és lesik, hogy a másik mit csinál, és egy picit elvesztik ezáltal a fókuszt is. Itt több dolgot mondtam. Azt érzem, hogy van kapcsolat, de mégse beszélnek, mert nincs a lehetőség beszélni a mélyebb dolgokról, ami esetleg segítene abban, hogy ne jussanak olyan helyzetbe már.
Ahogy hallgatlak, egy néhány dolog így felbukkan a beszélgetéseinkből is, a mély interjúkból, meg a napi pszichológusi tapasztalataimból. Az egyik az, hogy rögtön hagycáfoljam az általános tézis, hogy nincsen lehetőségünk megosztani a fájdalmainkat, de van. és pont addig tart, amíg ezt kimondtam, 2 másodperc, hogy beütöm a telefonba a másik állatmentő szervezet kollégájának a számát, vagy a szomszédnak a számát, vagy bárkinek a számát, hangsúlyozom 360 fokba. Tehát azt a fantáziát, ha lehet, egy idő után kezdjük el leépíteni a lelkünkbe, az agyunkba, hogy nem nagyon fordulhatok a belső vívódásaimmal, vagy az érzelmi hullámzásaimmal sehova. Dehogy nem. Amennyire igaz az általános emberi társadalomra, hogy a pszichológia még talán tabu a mai napig, de remélem azért már annyira nem, ez puhul, ez még inkább igaz lehet az állatvédőkre, hogy valahogy őrzik, amit mondasz, hogy dédelgetik a félelmeiket, fájdalmaikat, titkaikat, ez egyfelől mélyen megérthető emberileg. Azért egy nagyon nehéz, ám nemes, szép tevékenység az övéké, és hát ember legyen a talpának, ezt végig tudja csinálni, pláne éveken, évtizedeken át, mert hál' Istennek ilyenek is vannak Magyarországon, hogy hosszú évek, hogy évtizedek óta állatmentők tartósan, de szeretném rögtön bátorítani őket is egyben, hogy meg lehet osztani a félelmeket, meg a fájdalmakat. Tehát ez egy olyan általános lélektani szabály, hogy abban a pillanatban, hogy hallom a másikat, ugye ez a klasszikus csoportdinamikának a hüvelykúj szabály, hogy van egy egyetemlegesség érzés, hogy ja, hogy ő is ilyen dilemmákkal küzd. Tehát nem arról beszélek, hogy örülünk egymás vacakolásának, meg hogy ő milyen szarba került, nem, hanem hogy megnyugszok abba, hogy nem vagyok egyedül a dilemmámmal. Ugye a mély interjús kutatásomból kiderült sokszor, hogy alapélménye az állatvédőknek, hogy egyedül vagyok. Hát ennek van egy kiváló orvossága, hogy megosztom a félelmeimet, vagy akár az örömeimet is másokkal. És tényleg megosztom, akár harcos társakkal. Tehát ő nem az ellenfelem, ez nem a bizniszvilág. A régen rossz, azt gondoljuk, hogy a másik mentő szervezet, vagy a másik magánmentő civil állampolgár, az az ellenfelem. Hát ez őrültség. Hát egy hajóba evezünk, hogy lenne az ellenfelem? Mindannyian menteni akarunk, igaz? Igaz. Hát akkor minden szabály megengedett, akkor egymást támogatnunk kell, lelkileg is.
Ez a lelkileg a támogatást, amúgy az podcast sorozat is emiatt jött létre, hogy segítsek nekik beszélni, akár segítséget kérni, ugye mindegyik beszélgetés végén megkérdezem, hogy őt vagy a szervezetét hogyan lehet segíteni, és amit gondolkoznak. Hogy nem annyira egyértelmű, de mondta valaki azt, hogy abban tudna segíteni, hogy a saját területének a karbantartásában egy hétvégén tudna segíteni, ő jól főz, és hogy jöjjenek és segítsenek neki levágni a füvet.
Nagyon fontosnak gondolom, amit most behoztál, mert ugye a pszichológiában ezt úgy hívjuk, hogy szereptalálás, vagy szerepilleszkedés. Egész pontosan magyarra fordítva arra gondolok, hogy aki érez magában elhivatottságot civilként vagy laikusként az állatvédelem irányába, de azt gondolja magáról, hogy hát ő nem lenne jó baleseten, egy akut balesetnél a helyszínen mentő, nem bírja a vért, nem bírja a nem tudom milyen rettenetes viszonyokat, vagy nem tud alkudozni a sintértelepen a befogó alakokkal, meg ott kimenteni a kutyákat, de mondjuk online tevékenységben jó, meg ügyes, meg kezeli a Facebookot, hogy bármilyen tartalmat, meg hirdetéseket, vagy amit te mondasz, hogy gyakorlatilag főz egy ebédet, hogy levágja a füvet. Kiváló dolog. Az a lényeg, hogy az illetőnek legyen annyi önismerete, hogy nagyjából tudja, hogy mi az a tevékenység az állatvédelmen belül részterület, amihez az a karaktere alkalmas és illeszkedik. Ezt hívjuk szerepilleszkedésnek, és ez is egy kicsit hagy kanyarodjak vissza a kiégés felé, hogy a kiégésnek egy másik lába lehet, vagy alappillére lehet, hogy az illető valami olyasmit erőltet, ami nagyon nem a sajátja. De valamiért akaratból, szándékból, jószívűségből, reménységből, nem tudom milyen mozgató rugók miatt, mégis tolja azt a dinamikát. Hát ehhez is kell valami bölcsesség, hogy belátom, hogy én mondjuk nem vagyok jó az adminisztratív feladatokba. És akkor azt odaadom egy olyan önkéntesnek, vagy egy kollégának, aki ebben meg fürdik. Tehát ezt menedzselni kell, ezt meg kell szervezni ugyanúgy egy csoportmunkát. Olyat ne erőltessünk, ami nem a sajátunk.
Csak ugye megint ehhez a bizalom kell, illetve egyrészt önreflexió kell, és azt gondolni, hogy nem mindenható az ember, hogy nem tud mindent megcsinálni, és nem is kell megcsinálnia. És most jutott eszembe az a kérdés, hogy miért nem ajánlod, hogy állatvédő legyen valaki, vagy bárki?
Hát a kérdés nagyon nehéz, sose kaptam ilyen nehéz kérdést. Most azon gondolkozom, hogy van-e olyan ember a 8 milliárd ember társadalomban, akinek ne ajánlanám, hogy állatvédő. Ugye nyilván, aki állatokat ölt, vagy pszichopata, agresszív személyiség, annak mondjuk terápiás és ellenőrzött keretek között ajánlom az állatvédelmet, de hogy nem nagyon volna olyan szerintem, akinek nem ajánlanám. Annyi pontosítást tennék, hogy próbálja meg mindenki, aki érez elhívást vagy késztetést az állatvédelmi tevékenységek felé, de nagyon-nagyon figyeljen az előbb említett dologra, hogy a tulajdonságai, a talentumai, a képességei mit tesznek lehetővé. Ha ő minél tovább szeretne ezen a szép és nagyon felemelő, de megterhelő területen tevékenykedni, akkor mindenképpen kóstoljon bele minél több műveletbe, konkrét mentésbe, örökbefogadási folyamatokba, marketing, reklámba kifelé, honlapkészítésbe, állatorvosokhoz való szaladgálásba, táp élelmezésbe, beszerzésbe, bármibe, vegyen részt, és előbb-utóbb, ha figyeli önmagát, rá fog majd döbbenni, vagy rá fog találni arra, hogy mi az illeszkedése, mi az, ami neki nagyon jól megy. Azt javaslom, ez általános szabály léleknek, hogy olyat domborítsunk ki, meg olyat teljesítsünk ki, ami amúgy is jól megy. Az egy zsákutca, hogyha olyan résztulajdonságainkat, vagy képességeinket próbáljuk erőltetni izzadságszögön, amiben gyengébb a talentumunk, vagy nekünk a szerényebben osztotta a sors. Akkor azt engedjük el, semmi gond. Van épp elég lehetőség az állatvédelembe kibontakozni. Aki szeretne és aki akar, az ki tud bontakozni.
És el is mondtad, hogy mennyire összetett egy állatvédőnek, egy állatvédő szervezetnek a munkája, hogy hányféle feladatot kell ellátni, hogy senki ne legyen olyan naív, hogy mindenhez is ért. Az állatvédelem az nem csak a mentésről szól, ezt már többször megtárgyaltuk, hogy ez nem elég. Nem elég ahhoz. Hát ugye, amit mondtál, tanácsoltál, hogy piciben érdemes kezdeni, és nem egyből úgy involválódni bele, amikor már teljesen benne van az ember, és nem tud szabadulni, mert ugye mi a nehéz? Ha túlságosan benne vagy, akkor nagyon nehéz eltávolodni, vagy abba hagyni akár. És hát most megint tök jó racionálisan így kívülről gondolkodni ezeken, de amikor benne vagy, amikor minden nap meglátsz egy balesetes vagy kidobott kutyát, akkor, és hát találsz, ugye egyre rosszabb a helyzet, erről is szerettem volna majd még beszélni, hogy akkor nem könnyű racionális döntéseket hozni.
Hát igen, mert az ember hogy mond nemet, ugye? Ugye még be kéne hozni majd a kiégés prevenciójába, vagy a kiégés későbbi kezelési lehetőségébe a nemet mondást megtanulni, meg a sokat emlegetett én határokat meghúzni. De amit mondasz, hogy van egy klasszikus prózai élethelyzet, hogy mondjuk innen a stúdióból megyek haza, vagy a rendelőbe vissza, és látok az utcán egy kutyát, aki segítségre szorul szemmel láthatóan, elfordítom-e a fejem, mert fogalmam sincs, hogy mi lesz egy óra múlva, elfordítom-e a fejem, vagy nem, megállok, lefékezek, beteszem a kutyába, és akkor borul minden, borul a délutánom, borul az estém, de hogy nem tudok nemet mondani, és hogy ezt nagyon okosan, bölcsen kezelni, hogy nem hazaviszem tizediknek, vagy nem tudom, hagyadiknak, kinek mi van otthon, nem tudom, mindenkinek a saját állományát, vagy kapcsolataim révén elkezdem rögtön keresni a kiutat, állatorvos, ellátás, nem tudom, elhelyezés, stb. Nem mindegy. Amit behoztál ennél az utolsó kérdésnél, hogy az ember step by step, lépésről lépésre haladjon, picibe kezdje a mentést, ez roppant nehéz. Én elmondom a véleményemet. Én alapvetően jó hiszemű és optimista ember vagyok minden látszat ellenére néha. Azt tapasztalom, hogy 10-ből 10 állatmentő meg állatvédő úgy kezdi a tevékenységét, hála az Istennek, hogy lelkes. Hát másként fura lenne, tehát unottan már kiégve odaérkezni, vagy nagyon-nagyon deprimáltan, azt érdekes elképzelni. Tehát általában ezek az embertársaink, vagy mi magunk is lelkesek vagyunk, optimisták vagyunk. Ugye van ez a híres, klasszikus vélekedés, hogy minden kutyát megmentek, vagy minden élőnyt megmentek. Jó, hát erről majd beszéljünk fél év múlva, vagy egy év múlva, amikor megtapasztalod, hogy ez nem életszerű, mert van halál, meg van gyász. Tehát amikor step by step azt mondjuk, hogy legyünk józanok a mentésben már az elején, ez nagyon nehéz eszközölni. Tehát a lelkesedését senkinek nem szabad elvenni. Az a kérdés, hogy mit kezdek én azzal, hogy lelkes vagyok, minden állatot is meg akarok menteni, ahogy ma mondják, és és beleütközök a napi realitásba, hogy nem fog sikerülni. És kérdés, hogy van-e annyi megküzdésem, van-e olyan coping stratégiám, így idegen szóval, mikor stressz van, vagy krízis van, hogy az első állatot elvesztem, másodikat elvesztem, és hogy ez nem szegi a kedvem. Na, ez egy izgalmas pszichológiai kérdés, hogy azt hogy a túróba csináljuk majd, mindannyian egyenként, hogy jönnek a veszteségek, mert nem minden mentés happy end, ezt tudjuk jól pontosan, és hogy mégse vegye el az eredeti motivációmat, az eredeti jó szándékomat, meg tisztességes hozzáállásomat a munkától. Ezek egyre bonyolultabb lélektani kérdések.
És tudod, mi még a nehéz, amit megint eszembe jutott, hogy hát sajnos azért az állatvédelemben sokszor már sérülten érkezik az ember, sőt, lehet, hogy pont emiatt keresi az állatvédelmet, mert valami az emberi kapcsolatai sérültek.
Ez megint egy szenzitív téma, és én azért is állok bele, mert az egyik legkedvesebb témám egyéni terápiákon, egyéni konzultációkon ez előjön. Állatorvosoknál is, híres állatvédőkkel, állatmentőknél, hogy meg szoktam kérdezni így privát munkafolyamatokban, hogy nézzük már meg, hogy mi fellelhetőek-e az eredeti hajdani mozgatórugók, hogy miért fogtam bele a mentésbe vagy az orvoslásba. És sokszor azt találjuk, és szeretném nagybetűkkel rögtön az elején leszögezni, hogy ez egyáltalán nem baj, hogy van egy kompenzációs kísérlet ebbe a tevékenységbe, vagy van egy hajdani trauma feldolgozási ilyen alternatív módszer, ösztönösen az emberi lény keresi a nyugvópontot, keresi a békét, keresi a kibontakozást saját maga számára. Ebben univerzálisak vagyunk mindannyian, gyerektől a felnőttig. Hogy ennek mi a csatornája? Valaki pingpongozni fog, valaki festőművészhez, valaki targoncát fog vezetni, valaki állatot fog menteni. Valójában teljesen mindegy lélektanilag. Ha valaki az állatvédelmet választja, én azt mondom, hogy egyáltalán nem baj, hogy egy hajdani trauma sorozatot, vagy elrontott gyerekkort, vagy valami nagyon rossz érzelmi tartós állapotot szeretne ő ösztönösen ebben korrigálni, vagy gyógyítani. Én nagyon örülök, hogy ilyen eszközt választ, nem a bűnözést, meg nem az embertársai elpusztítását. Tehát, hogy valaki idézőben sérültem, vagy megterheltem, vagy kiégve érkezik ebbe a szép, de nehéz feladatsorba, én azt mondom, hogy még ez sem baj, de én és most a saját vágyamat fogom elmondani, ez nagyon ritkán történik, meg most kivételt teszek, hogy én annyira szeretném, hogyha minél több állatvédő egyen-egyenként, ha nem is mély önismerettel fog bele a mentésbe, az ellátásba, gondozásba és a rehabilitációba a rábízott élőlényekkel, de legalább menet közben megérthetné azt belátás alapján, hogy egyedül nem megy, ha mégis erőltetem egyedül, mert túl kontrollos vagyok, vagy bizalmatlan vagyok, akkor pillanatokat itt fog kopogtatni az ajtón a burnout, a kiégés, és hogy egyébként, és ezt hagy idézzem a saját interjú alanyaimat, arra nagyon jó az állatmentés, állatvédelem többek között arra is, hogy a személyiségem fejlődjön. Tehát hozzunk be egy újabb szempontot, hogyha megengedett, hogy vajon rá lehet-e tekintenünk úgy a mentési, állatvédelmi, állatellátási feladat sorokra, hogy nem csak megterhelő, vagy melós, vagy néha nehéz, hanem hogy ebben fejlődhet a személyiségem. Ilyen fókuszban láthatjuk-e? Én pszichológusként egyértelműen azt mondom, hogy igen, igen, a megküzdési eszközeim bővülnek. Rájövök, hogy még ezt is kibírom, még azt is kibírom, még azt is kibírom. Kamaszként vagy fiatalként nem is így gondoltam volna magamra. Azt hittem, hogy már az elsőnél összerogyok. Nem. És akkor jönnek ilyen pozitív pszichológiai fogalmak, hogy hála, elégedettség. Elégedett vagyok egyébként mindazzal, a művelettel és dologgal, ami már a hátam mögött van az állatvédelemben. Össze tudom-e számolni az eseteket? Hány élőlényt mentettem? Akár csak egy fuvarral, tehát nem kell mindenkinek az életét végig asszisztálni. Hát előbb-utóbb, hogyha józan vagyok, és csinálok egy objektív számítást, akkor látni fogom, főleg ha ez a napi tevékenység, hogy már mennyi életet segítettem megmaradni. Hát ez bocsánat, ez el kell, hogy töltsön elégedettséggel, meg örömmel. Mert hogyha állandóan elégedetlen vagyok, a pohár félig üres, az ugyanúgy a kiégés felé hajszolhat. ebben nem azt állítom most, hogy hátra kell dőlni, és föl kell adni a tevékenységet. Nem. Az elégedettség és a józanság az sosem ilyen egoista gőg, meg narcisztikus gőg. Az egy józan tudati állapot, hogy tisztában körülnézek, és tisztában vagyok az, hogy te jó ég gyerekeket, az elmúlt 5 évben, vagy 10 évben, mert mennyi mindent csináltam, én vagy csináltunk együtt, és hogy ez micsoda dolog. Ez kell, hogyha a prevenciós eszközöket firtatjuk, ez kell, hogy megőrizzük a mentális épséget. Amikor például elégedetlenkedünk, meg tud-e jelenni bennünk a hála a tekintetben, hogy hálás vagyok-e azért, hogy nekem erre vannak talentumaim. Hogy én jól tudok alkudozni a sintérekkel, vagy jól megtalálom a kommunikációt az örökbefogadási kísérleteknél már, mikor szegény kutyát nem tudom hanyadjára visszahozzák, de én akkor is csinálom kitartóan. Tehát mik az erősségemet? Ezért bocsánatot kérek, hát hálásnak kell lennem. Tehát ezeket ne rázzuk le magunkról, hogy hát ez nem szám, nem. Ezeket tudatosan, szépen, önreflektív módon végig kell csinálni.
Azaz, nem lehet csak emócióból csinálni az egészet. Ez egy végig, amit mondtál, ugye, hogy józanul, úgy lefordítom, hogy okosan csinálni. Nem szabad, hogy csak emócióból csináld. Tehát ugye említetted már szerintem másik interjúban, hogy benne kell lenni egyszerre, de kívül is kell maradni.
Igen, ez a terápiás párhuzam, hogy arra gondoltam egy korábbi interjúban is, hogy én úgy vélem meg, hogy látom az állatvédőket így tevékenykedni, és becsületesen, nagyon lelkesen, szorgalmasan dolgozni, hogy nyilván az érzelmek viszik őket. Hát most hála az Istennek, hogy érzelmi lények is vagyunk, emocionális lények is vagyunk. De ugyanúgy kell az önismeret, és ugyanúgy kell az önreflexió ebbe is, hogy vajon tudjuk-e szabályozni az érzéseinket, ami nem elfolytás jelent. Tehát pont a korábban említett veszteségnél meg gyásznál. Tehát valahogy érdemes és szükségszerű is elbúcsúzni a ránk bizott élőlényektől, hogyha azok meghalnak, vagy elpusztulnak. Mert a kumulált, felhalmozott gyász, a meg nem dolgozott gyász, az búvópatakszerűen visszajön, az nagyon alattomos dolog. Tehát igenis helye van az érzelmeknek, azt szeretném mondani, és helye van a józanságnak. És van, amikor ezek nagyon közel vannak egymáshoz, mint a terápiában. Hogy ott ül a páciens vagy a kliens velem szemben, akkor nettó 110%-kal rá kell fókuszáljak, nem kalandozhatok el, tehát nagyon fegyelmezetnek és összeszedetnek kell lennem mindvégig, egy órán keresztül, de bármilyen rettenetes és megterhelő élményeket mesél, érzelmileg nem ránthat be a helyzetben, akkor mind a ketten felakasztjuk magunkat. Tehát nekem meg kell őrizni a nyugalmamat. És ez nem azt jelenti, hogy nem érzek együtt vele empatikusan. Az empátia ott van, de állatvédőktől kérdezem így általánosan és kicsit költőkérdés, hogy mit gondolnak arról, hogy a saját empátiájuk vajon szabályozható-e. Amikor kell, helyet kell neki adni, és akkor úgy érzi az ember, hogy ez most pont nem jó, nem jön jól, hogy én olyan fene nagy empatikus vagyok, akkor vajon el tudom-e magam csöndesíteni? Mert ott a józanságnak van ideje, ha egy olyan döntést kell hozni, tudjuk jól, a düh, a harag, az indulatok, azok nem jó tanácsadók, tehát zsigerből, gerincvelőből dönteni állatok sorsáról, vagy bizonyos szituációkban, vita hevébe, az sose jó. Tehát ott is érdemes aludni rá egyet, ha az olyan jellegű probléma. Nyilván most nem az akut esetekről beszélek, hogy ketté van törve egy állat, akkor szaladni kell vele a dokihoz, ez evidens, cáfolhatatlan. Olyan dolgokról beszélek, amikor azt érzi a főszereplő, hogy egyre jobban berántja a helyzet érzelmileg. Kollégájával vitatkozik, a másik szervezet tagjával vitatkozik, az állatorvost fenyegeti. Nem tudom, hát vannak szélsőséges érzelmi helyzetek, amit hangsúlyozok én pszichológusként, mélyen megértek. Kérdés az, hogy közép-hosszú távon ez az állatoknak olyan a hasznára van-e. És akkor megint ott vagyunk, ahol az elején. Hogy abban érdekelt szerintem egy állatmentő, vagy egy állatvédő, meg egy állatorvos, hogy minél inkább összeszedett, jó mentális, érzelmi, lelki állapotot tartson fönn hosszú ideig. Zárójelben nagyon halkan mondom, ha nem állatmentő lenne, akkor is ebben lenne minden homo sapiens érdekelt, hogy valahogy megtalálja az egyensúlyt.
Hihetetlenül komplex, és nem is gondolják az emberek, és ezért jó, hogy erről beszélgettünk, és ezért is akarok erről beszélgetni. És még aktuálisabb most ez a téma, hiszen most az állatvédők helyzete még kritikusabb, amiatt, hogy most az örökbefogadások azok szinte megálltak, és a magánadományozás a szintén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon visszaesett. ez elég csúnya jövőt fest elém. Többek között igazából már látom is, ahogy megjelenik az állatvédelemben, a kommunikációban, hogy kisebb dolgok is felnagyítódnak, és azt veszem észre, olyan fajta konfliktus, hogy már az örökbefogadókkal konfrontálódnak, és őket kezdik el hibáztatni a helyzet miatt, miközben hát elvileg úgymond rájuk van szükség, és nem a megfelelő ember, nem a fókusz megint nem a megfelelő helyen van.
Nagyon kényes az, amit most mondasz a napi aktualitásról, vagy a jelen időségről. Hagyj kezdjem azzal, hogyha megengedett, hogy és nem azért, mert meg kell védeni az állatvédőket, meg ez a dolgom. Az jut eszembe, hogyha növekszik a krízis, meg növekszik a környezeti feszültség, kedvezőtlenek a külvilági folyamatok, és akkor mondták két dolgot, örökbefogadások csökkennek, elapadnak források, vagy az a bent ragadt állomány növekszik, vagy konzerválódik. Bocsánat, hát ki az, akinek nem szűkülne be a tudatállapota? Tehát azért most szakmailag azt kell mondom, hogy ez egy módosult tudatállapot egyfelől, hogy megállni látszik a rendszer, megállni látszik a gépezet, vagy belassul. Emberek vagyunk, hát beszéljünk őszintén, kétségbe eshet az, akinek a háta mögött van 50 kötője 200 állat. Hát hogy ne esne kétségbe, hogy ne lenne ingerült, miért ne? Tehát abszolút érthető, akceptálható. Először, ha segíteni akarunk egymásnak, akkor az első a megértés, hogy pontosan megértsük, hogy mi zajlik. Ha ingerült manapság egy állatvédő, mert szűkül a mezsgye, a mozgásterük, akkor én ezt teljesen elfogadom. Hova tovább én is ingerült lennék a helyükbe. Kérdés az, hogy ha van egy ilyen tartósan kialakult helyzet, akkor mi a hozzáállásom, mi a véleményem arról, a megküzdésbe, a továbbélésbe nagyon számít a jelentésadás, hogy kialakul egy élethelyzet, milyen jelentést adok neki. Ez ideiglenes vagy végleges? Nem mindegy a fantáziám a dologról. Nyilván nem nagy titok, semmi meglepő nincs benne. Ha azt gondolom, amit te is mondtál a jelenlegi helyzetről, hogy csak ideiglenes remélhetőleg, talán egy fokkal könnyebb lesz megbirkózni vele, mint ha azt vélném a helyzetről, hogy ez végleges lesz. Az ideiglenessel, az időben behatároltan még valamit tud kezdeni az emberi elme. A végtelennel, hogy ez most így marad 100 évig, az alatt bárki összeroppanna. Tehát ott ne várjunk azért nagy jó kedvet, meg lelkesedést. A legerősebbek is ebbe bele tudnak rogyni. De az a fajta értelemkeresés a helyzetekben, dolgokban nagyon fontos, amit például az egzisztencialista pszichológia mond, hogy különböző mélylélektani irányzatok, hogy azon múlik, és én kimondom, azon múlik pszichológiai szempontból egy embernek a helyzetben a túlélése, és a többi csoportnak a túlélése, hogy az adott szituációról mit vél róla. Volt már ilyen, láttunk már ilyet, azt is megoldottuk valahogy, és ezt valahogy ki fogjuk húzni, vagy nem, akkor feladom. És akkor egy kicsit visszaköszön az, amit fél órája kérdeztél, és én meg elfelejtettem pontosan válaszolni, hogy mi van akkor, hogyha valaki menet közben kiszáll, 10 millióan vagyunk az országban, vagy 9,5 millióan, hát azt gondolom, hogy bőven van olyan mindenkori lelkes, fiatal, vagy nem fiatal, középkorú, teljesen mindegy milyen állatmentő, aki éppen ezekben a percekben, vagy órákban, vagy napokban dönt úgy, különböző életesemények hatására, hogy állatvédő lesz. Tehát ha én ma föladom, és belátom, hogy ez most nem megy, gyerekek, én tartósan kidőlök fél évig, egy évig, nem tudok ezzel foglalkozni, akkor bízok-e abba, hogy valaki átveszi majd a stafétát helyettem? Megint a bizalom. Nagyon fontos. Nekem ez a mániám, a bizalom. Hát anélkül a következő métert nem tudjuk megtenni.
De te azt is mondod, hogy segítség kell, tehát hogy ez egy olyan állapot, ahol segítségre van szüksége az embereknek.
Többnyire hát, igen.
Többnyire de közben... Igen. Nem akarnak, nem kérnek segítséget, tehát hogy tudunk mégis segíteni egy ilyen helyzetben, tehát hogy most kritikusabb a helyzet, az ilyen helyzetben levő embereknek hogyan tudunk segíteni?
Embereknek? Nyilván mindenki a saját kompetencia meg képessége szerint tud részt venni az állatvédelembe. Én nem tudom azt felajánlani, és senkinek nem is ígérem, hogy helyette menhelyt vagy ellátóhelyet fogok üzemeltetni meg szponzorálni. Nekem nem ez a dolgom ezen a világon. Én azt tudom felajánlani, mondjuk így tevékenységi körömből fakadóan, hogy aki hozzám fordul, az igyekszem a legjobb bölcsességem meg felhalmozott tudásom szerint segíteni. konzultációkba, terápiákba, mindegy, minek nevezzük a lélektani üléseket. Nekem itt vannak a határaim, de erre nyitott az ajtóm. Aki hozzám jár ebből a szektorból, mentők, védők, orvosok, állatgyógyászati szakemberek, ezek tudják, hogy mindig nyitott szívvel, meg nyitott ajtóval fogadom őket. Ennél többet nem tudok tenni. Azt szoktuk mondani, és ez nagyon húsba vágó, és nagyon igaz mindenre, hogy aki eljön, avval tudok dolgozni. De hogy ez megint sok szövetű, sok rétegű dolog. Le kell küzdeni az embernek a félelmét, hogy mi a fene történik egy pszichológiai beszélgetésen. Le kell küzdeni a büszkeségét, hogy nekem nem kell segítség, majd én megoldom. Én ürülök neki a legjobban, mindig viccesen kérdezik, hogy minek civilbe barátok, csátok, hogy minek örülnék a legjobban, hogyha sok páciensem lenne, vagy kevés. És én őszintén megmondom, hogy figyeljetek, én annak örülnék, ha kevés, meg azt jelenti, hogy jól mennek a dolgok. A bevételt meg megoldom más tevékenységemből. De hogyha meg nagyon sok páciens van, az azt jelenti, hogy több a teher, több a krízis, több az elakadás, több a nehézség. Ezzel sincs semmi baj. Azért vagyunk mi segítő emberek, hogy az állatvédő segít az állatnak, mi megsegítünk az állatvédőnek. Tehát azt gondolom, hogy ez így jó, hangsúlyozom, ahhoz föl kell húzni a cipőt, és be kell kopogni, hogy tudjunk segíteni.
És mi van azokkal, akik nem akarnak, akik még nem veszik észre? Tehát tudunk valamit tenni? Mert ugye alapvetően mindenki azt mondja, hogy sajnos, és ez a gond, én is azt látom, hogy nem, hogyha nem nyitott valaki, nem kér segítséget, annak nem tud az ember segíteni, bármennyire is szeretne.
Na, hogy most azért mondjunk valami kedvezőbbet is, és ne csak a pszichológiát éltessük. A pszichológia csak egy eszköz a sok közül. Azért a mély interjúkból kiderült számomra a kutatás alatt, hogy ezek a, amúgy rendesen megterhelt állatvédők, akikkel beszélgettem, ösztönösen autodidakta módon valahogy keresik a megnyugvást, meg az ellenpontozását a feszültségnek, meg a tartós terheltségnek. Tehát most nem azt mondom, hogy egy hétig nyaralnak Indiában, meg Tájföldön, nem ezt, hanem azt, hogy ki megpróbálja úgy alakítani az életét, hogy valami örömforrás becsempészen. Hogy mondjuk egy eklatáns példát, például az egyik nagy nevű állatmentő mondta, hogy ő úgy tud kihasítani én időt, hogy beül az autójába, fölmegy az autópályára, és fél órát autózik, és a kutya szállító boxok hátul a kombi autóban üresek, tehát nem viszi magával az állatokat, tök üresen megy egy kört a pályán, a következő leágazáson viszont az a fél óra az övé, és eltávolodik fizikailag is térben a helyszíntől. Fél óra. Most ez nem vita téma közöttünk, hogy ez sok vagy kevés. Ő ennyit tud megoldani, ezt tudja eszközölni napközben. Valahogy a szükségletét egy picit kielégíti. A másik kelet-magyarországi nagy állatvédő azt mondta, hogy amíg a hétköznapi ember 3-4 napot megy el üdülni egy évbe, vagy wellnessezni, vagy nem tudom hova kikapcsolni, ő ezt megoldja egy napba. Tehát ugye persze lehet ezen fanyalogni, hogy szegény most 4-ből egyet csinál. Persze, jó lenne, ha neki is jutna 4, meg megoldhatna, nem tudja megoldani, nem tudja ott hagyni a 200 pluszos állományt, de azt kell meglátni, hogy törekszik, tehát az egyén törekszik ösztönösen belülről kialakítani valami balansz, ami egyensúlyt. Ha egy nap, akkor egy nap. Számtalan olyan lehetőség van az életben, ahol kikapcsolhatok. Nem kell feltétlenül pszichológushoz menni, hogy most magam ellen beszéljek egy picit. Ne, tehát nem kell. El lehet menni moziba, el lehet menni színházba, lehet szervezni összejöveteleket, bulikat magamnak, a pár rokonokkal, barátokkal, bárkivel. Teljesen mindegy az iránya, a vektora, hogy én hol próbálom ellenpontozni, kompenzálni a terhelést. A pszichológia az csak egy lehetőség. Nyilván ott eszenciálisan nagyon sok mindent kaphat az egyén önmaga felé. Önismeretet, rálátást, traumafeldolgozást, tehát nem rossz a pszichológia, azt azért nem fogom állítani, de nem kizárólagos. Tehát én nem vagyok ilyen soviniszta, hogy csak a pszichológia. Hát mi? A pszichológia 150 éves a bolygón. A művészetek meg 10 000 évesek, meg egyéb tevékenységek, sport, nyaralás, bármi. Nem az a lényeg, hogy hova megy, hanem tényleg történjen meg egy ellazultság, valamilyen fajta kioldódása a feszültségeknek.
És jó, mert beszélgettem az állatvédőkkel, mondták, hogy nagyon nagy örömöt okozott, amikor kaptak valami örömforrást, egy főzőtanfolyamot, kaptak valami wellness-t, és nagyon emlékeztek erre. Nem hiszem, hogy sokat kaptak, de hogy emlékeztek rá, és nagyon jól esett nekik. Talán ilyet is lehet adni a másiknak, uh-huh. Ezáltal ráébreszteni, hogy egy pici pihenésre van szüksége, illetve saját maguknak kellene keresni azt örömforrásokat.
Amit gondolatolvasó lehetsz, mert ez gyanús, mert 10 másodperc ezen gondolkoztam, hogy olyan, hogy lehetne megközelíteni azt a szintén szenzitív témát, hogy ha nem kapok, mert nem olyan a családom, nem olyanok a barátaim, vagy hát egyszerűen nem olyan közösségben vagyok, hogy úgy elárasztanának az ajándékokkal, vagy bármi gesztusokkal, akkor vajon én fölismerem-e azt magamba, mindegy, hogy hány éves vagyok, meg mi a társadalmi státuszom, fölismerem-e azt, hogy ne várjam kívülről a főzőtanfolyamot, vagy bármit, a hosszú hétvégét, vagy a játékot. Fölismerem, hogy azok az emberek, akikkel körülök véve, ők erre alkalmatlanok, semmi baj, akkor nekem kell magamnak megteremtenem, és kialakítanom a saját örömforrásaimat. Ezt tudom, hogy nagyon ilyen tankönyvű, meg pszichológusi, de nincs B-terv. A B-terv az, hogy még várom, hogy valaki rám találjon és segítsen rajtam. Ez nagy lútri. Nagy lútri. Tehát mese nincs, az egyént el kell, ha más nem, a saját szenvedés nyomása el kell, hogy mozdítsa abba az irányba, hogy ő önmaga megtalálja azokat a forrásokat, ahogy te is mondod, ami neki jó, és ahogy neki jó. Azért ne felejtsük el, most nem tudom, hányan hallgatják ezt a beszélgetést, bármit is gondolnak magukról az állatvédők, állatmentők, hogy ők mondjuk ebben lehet, hogy szerényebb képességek, hogy a saját szükségleteiknek rábukkanjanak a forrásaira, vagy a kielégülési csatornákra. Nem. Minden emberben ott van a képesség. Még akkor is, hogyha nincs tudatában, vagy nincs tisztában. A csírája ott van a 1500 köbcentis agyába a képesség, hogy ráleljen valahogy arra, hogy neki hogyan jó. Ha más nem, legalább ezt az egyet jegyezzék meg az egész beszélgetésből a hallgatók, hogy azt megtalálni magamban, hogy nekem hogyan jó. Ha ez megvan, akkor az aranybánya.
És erre minél előbb érdemes rá döbbenni és ezzel foglalkozni, mert lehet, hogy amikor már később, amikor már sokkal nagyobb ez a szenvedésnyomás, akkor már sokkal nehezebb lesz, illetve hát nagyobb, tragikusabb helyzetek lehetnek.
Hát hogy ne? Hát azért ugye a kiégésnél nem titok, és név nélkül persze, mert anonimitás van, titoktartás van a szakmámban. Öngyilkossági késztetésekkel is jönnek állatmentők, meg állatvédők és állatorvosok. Tehát azért értsük, hogy ez nem egy terefere, meg nem egy vidám park annak, aki esetleg más gondolt volna. Tehát el lehet menni annyira a falig, hogy annyira igénybe veszi magát az élőlény ebben az egyébként szép és felemelő tevékenységben, és egyben megterhelő tevékenységben, hogy nem is észleli, hogy már annyira le van harcolva. Az organizmus, az egész szervezete, az egész pszichéje olyan szinten van kizsigerelve, hogy tényleg beszűkült tudatállapotban ilyen szuicid, öngyilkossági késztetések vannak. Hát azért eddig ne menjünk el, könyörgöm.
Hogyan tud segítséget kérni? Tőled kérhetnek-e segítséget, hogyha ha nem is te konkrétan, de tudsz-e ajánlani valakit, vagy valamilyen más terápiát?
Hát ugye az ajánlás az mindig olyan rizikós, mert hogy ez is egy bizalmi dolog. Az biztos, hogy én nem szoktam kísérletezni, meg játszani a másik emberrel. Tehát ha megkérem tőle, hogy 3 mondatba foglalja össze, nem több, hogy mi a hozott téma, a nehézség, bármi, akkor abból nagyjából a 3 mondatból meg tudom állapítani magamra nézve, hogy én vagyok-e vajon neki a megfelelő szakember, vagy nem, és akkor nincs idő, meg nincs kísérletezgetés, akkor tovább küldöm olyanhoz, olyan kollégához, akire azt gondolom, hogy sokkal inkább kompatibilisebb, meg méltóbb ehhez a feladathoz, mint én. Tehát nem játszunk egymással, ez az első, ami eszembe jut. A másik pedig, hogy amikor jönnek esetleg, ugye megtalálható ők nyilván, tehát hogyha van szabad kapacitásom, akkor tudnak jönni. Ha nincs, akkor meg azt egyből rögtön közlöm, hogy sajnos most nincs helyem, mert teltházban.
Sok téma ragad benn, és nagyon sokáig hallgatnálak. Én remélem lesz lehetőség, akár itt, vagy valamilyen más módon, hogy együtt tudjunk segíteni az állatvédőknek, és remélem, hogy tudtunk adni egy kis ingert arra, hogy saját magukkal is foglalkozzanak az emberek.
Bízom benne.
Vizslafotózás Podcast.